Növekedési fordulat előtt áll Magyarország, így látja a Raiffeisen Bank vállalati és tőkepiaci üzletágaiért felelős vezérigazgató helyettese, aki szerint az idei 0%-os növekedés után jövőre 3-4%-kal bővülhet a magyar gazdaság. Tatár Tímea kérdezte Kemencei Ferencet.
Jelenleg azt tapasztaljuk, hogy nagyon visszafogott a kereslet, és ugye ez a mostani makrohelyzettel függ össze. Ugyanakkor azt is gondoljuk, hogy egy növekedési fordulat előtt áll Magyarország, tehát az idei nulla GDP után jövőre 3-4% közötti értéket látunk, és azt gondoljuk, hogy ez jelentősen növelheti a beruházási és hitelkeresletet. Ugye ezzel párhuzamosan esik vissza, és gyors ütemben esik vissza Magyarországon az infláció, úgyhogy a forintkamatok sokkal kedvezőbbé válnak, ugye ez is növelni fogja a hitelkeresletet. Ugye reméljük, hogy megjönnek az EU források is, ugye nagyon sokszor társfinanszírozás van, ennek most volt egy jó jele ugye a múlt héten, 1 milliárd euró. Mi a magunk részéről bízunk abban, hogy a kohéziós alapok felszabadulhatnak, és ezáltal mind a támogatás oldalon, mind remélhetőleg az állami programok oldaláról is lesznek újdonságok. Ez is növelni fogja a keresletet. Most egy mély ponton vagyunk, lehetőleg, hogy reméljük, hogy ennek a végén vagyunk, és kifelé haladunk ebből.
Hogyan gondolja, hogy milyen jegybanki alapkamatra van ahhoz szükség, ami igazán már lendületet adhat a vállalati hitelezéshez?
Ez ugye nehéz kérdés, hiszen Magyarország hozzá volt szokva ahhoz az elmúlt években, hogy nagyon alacsony volt a kamatszint, talán alacsonyabb is, mint amit megengedhettünk volna magunknak, és ehhez képest nagyon-nagyon hirtelen volt a váltás, és az is hozzá voltunk szokva, hogy rengeteg támogatott program van, tehát kötvényprogram, jegybanki programok, és nagyon hirtelen volt a váltás, most nagyon-nagyon magas a kamatszint, úgyhogy ehhez képest egy 5-6% is már egy nagy előny lenne. Én azt gondolom, hogy 5-6% körül sokkal nagyobb lesz a hitelkereslet a forint oldalon is. Ugye arra számítunk, hogy jövőre egy ilyen 5% körüli infláció, 6% körüli kamatszint lehet átlagosan az év végére mindenképpen. Tehát ez már elegendő ahhoz, hogy jelentősen megnyomja a forint hitelkeresletet. Akkor hozzá kell, hogy tegyem, hogy azért euróban is van hitelkereslet, ugye exportőrök, euró bevételű vállalatok. Ez most is sokkal kedvezőbb, és a bankrendszer tud és képes euróhiteleket nyújtani, ahol ez lehetséges. És ami igazi nagy kérdés, az, hogy a támogatott programoknak milyen köre és milyen mértéke lesz. Itt ugye a Széchenyi programok zajlanak pillanatnyilag, ez hosszabbításra is körül, ez egy nagyon jó program, és nagyon sokat segít, de ez alapvetően a KKV-knek és ugye kisebb összegben érhető el, hogy ez folytatódni fog, ami a nagy kérdés, hogy exportőröknek, Exim programok, MFB programok, mert még az 5-6% is sok. Tehát én már ott számítok egy kereseti felfutásra, de a múlthoz képest azért még ez is egy jelentős pénzügyi költség.
Mikor lehet arra számítani, ugye a támogatott hiteleket emelte ki, hogy a nem támogatott hitelek valamilyen formában utolérik a támogatott hiteleket?
Most előre pillantva, hogy attól is függ, hogy mennyire lesznek ezek támogatva, de én a következő években erre nem nagyon számítok, tehát itt azért a forint kamatok 4-5% körül maradnak a következő 3 évben biztos. Az eurozónában ugye fordulatra számítunk, és kamatcsökkentésre majd a jövő évtől, ott lejjebb mehet. Tehát én azt mondom, hogy aki tud, annak érdemes lesz az euróhitel, de a kamattámogatás ilyen mértéke a jelenlegi makrokörnyezetben az nem nagyon látom a következő időszakban, hogy lehetséges legyen.
Mennyire tartalékolnak a cégek? Milyen bankolási szokásaik vannak? Mit tapasztalnak?
Tartalékolnak. Egyébként a kereslet csökkenésének ez az egyik oka, hogy sokan nem mernek beruházni, és látják a keresleti problémákat. Ugye a tartalékolás az ott is fölmerült az elmúlt időszakban, hogy nagyon sok olyan program volt, visszatérve erre, hogy nemzeti kötvényprogram, különböző kedvezményes hitelprogramok. Itt aki tudott, vett föl hiteleket, és ezt még nem feltétlenül költötte el. Tehát a mostani visszafogott keresletnek ez is az egyik oka, hogy most érik föl ezeket a tartalékokat, és aki beruház, így a jó esetben ezekből ruház be. Úgyhogy én jelentős tartalékolást látok, ott, ahol erre volt forrás, időbe léptek, és ezeknek a felhasználása is zajlik most. Ugye a fordulat az fokozatos, de viszonylag gyorsnak tűnik, tehát itt a kamat szinte egy személyévé válás által, amikor február környékére látjuk, és a gazdasági kilábalás az pedig ugye folyamatosan zajlik. Ugye ennek sok területe van, tehát én azt láttam, az elmúlt időszakban volt néhány olyan terület, ipari beruházások, energetikai, napelem beruházások, ahol nem volt akkora visszaesés. A belső keresletbe és az árami beruházásokban volt a legnagyobb visszaesés. Ezekben is látunk fordulatot, ugye a reálbérektől is sok fog függni, csökkenni a belső kereslet oldalán. Úgyhogy ez egy fokozatos, de inkább gyors kilábalásnak tűnik nekünk ebben a pillanatban, és én abban bízom, hogy jövő évben, első negyedében már egy lényegesen nagyobb keresletet fogunk látni.
Hogyan látja, hogy melyek lehetnek azok a szegmensek, ahol leghamarabb ez a fordulat bekövetkezik?
Ugye az előbb említett ipari beruházások, tehát egy elég komoly működőtőke jön az országba. Éppen most néztük, hogy akkumulátorgyártás, autóipar, egyéb fejlesztési területeken mik a már aláírt és bejelentett beruházások. Ez a leggyorsabb, tehát ez gyakorlatilag folyamatos, és ekköré azért épülnek ilyen ökoszisztémák, beszállítók. Ez nagyon gyors. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben az energetikai beruházások is az élbolyban vannak. Többi, tehát a belső keresletre alapuló, az fog menni a leglassabban, de itt is visszatérve a jövő évben számítunk egy fordulatra.
Van egy olyan fogalom, a fenntarthatóság, amit így a hétköznapokban szerintem már jól ismerünk, így beépült a köztudatba, hogy mit is jelent, de ez a banki szférában, azon belül is a vállalati üzletágban mit akar ez a kifejezés?
Ugye a szabályozók azt gondolják, és helyesen gondolják, hogy a pénzügyi rendszeren keresztül lehet zöldíteni a gazdaságot, ezen keresztül is lehet. Úgy próbálnak minket is, mint bankokat szabályozni, hogy abban legyünk érdekeltek, hogy a tőke és a vállalatok adán a tőke olyan befektetésekbe kerüljön, olyan projektekbe, amelyek zöldítik a gazdaságot, csökkentik a széndioxid kibocsátást. És hát itt ugye nagyon sok eszköz van erre. Mi egyébként Raiffeisen Bankként aláírtuk azt az ENSZ nyilatkozatot, ami arra kötelez minket, vagy azt ígértük ott, hogy 2025 végéig már több mint 30%-a portfóliónknak zöld lesz. A jegybanknak van egy tőkekedvezmény programja, tehát kisebb tőkét kell a banknak ehhez a hitelezéshez ráfordítania, ami által kedvezőbben tud árazni. Próbáljuk ároldalon is segíteni ezt a zöld hitelezést. Zöld kötvényeket szervezünk egyébként, sőt egy első ilyet mi szerveztük Magyarországon. Ugye van egy EU taxonómia, ami szabályozza azt, hogy mi a zöld. És hogy ilyen beruházások valósuljanak meg, ezek mögé tudjuk mit tenni, ezeket a kedvezményes tőkekövetelményű hiteleket. Ez talán a legfontosabb. És a fő cél az, hogy a pénzügyi rendszeren keresztül próbáljuk a zöld irányba terelni a vállalatokat. Ez lendületben van. Tehát itt energiahatékonysági beruházások, rengeteg A-kategóriás zöld irodaház épül, az összes megújuló energetikai beruházás ilyen, nagyon sok vállalat hajt végre transformációt zöld irányba, körkörös gazdasága, ugye a lineáris helyett, tehát nagyon-nagyon sok ilyen beruházás van. Itt kevésbé esett vissza a kereslet, emögé ugye ezekkel a kedvezményekkel próbáljuk mi is tenni a forrásokat. Szóval lenne tere annak, hogy például az európai egyéb fejlesztési nagybankok több zöld forrás nyújtsanak Magyarország felé. Ezt mi magunk egyébként aktívan javasoljuk.
Mondhatjuk azt, hogy ezek a zöld beruházások, ezek némileg az innovációt is képviselik, de az innováció maga, illetve a digitalizáció, az a bankon belül, banki vállalati hitelezésen, banki ügyintézésen belül hogyan jelenik meg, és melyek a legfontosabb megjelenési formái?
Két nagy célja van. Az egyik, hogy a mi belső folyamatainkat tegyük minden automatizáltabbá, hatékonyabbá, kevesebb papírigény, kevesebb erőforrásigény. A másik pedig, hogy az ügyfelekkel való kommunikációt, kapcsolattartást próbáljuk a legnagyobb mértékben digitalizálni. Több irány van, például egy vállalati portált fejlesztünk, ahol a vállalati ügyfelénk el tudnak érni egy belépési ponton keresztül minden digitális csatornát. Alá teszünk be kényelmi szolgáltatásokat, mint elektronikus aláírás, dokumentumkezelés, beküldés. Tehát ez egy nagyon fontos irány, ugye ezek zárt elektronikus csatornák. Úgyhogy egy példát mondjak, egy Raiffeisen online broker szolgáltatással megjelentünk, cégek, magánszemélyek tudnak direkt bekereskedni frankfurti, New York-i, londoni tőzsdén. Ez is egy új szolgáltatás. A másik nagyon fontos irány a fizetési megoldások. QR kódokkal, vagy úgynevezett fizetési kérelemmel, amikor, mint hogyha postacsekket nézném, jön egy kérelem, megnézem, rendbe, rányomok és mehet. Ez egy egységes szabályozás, amit ugye Magyarország most vezet be. Ez egy nagyon fontos irány, tehát a fizetési innovációk. Talán ez a két legfontosabb, amit kiemelnék.
Tanulják a vállalatok ezt a banki digitalizációt, jól fogadják, vagy azért még mindenkinek van mit elsajátítania ezen a területen?
tanulják, de ők maguk is digitalizálódnak. Tehát, hogy ez a legtöbb vállalatnál azt látjuk, és nem csak a nagyoknál, hanem tényleg a KKV-knál is, hogy mindenki próbál spórolni erőforráson, papíron, és szeretne gyorsan, automatizáltan működni. Úgyhogy itt nagyon sok esetben össze kell, hogy kapcsolódjunk a vállalatoknak a rendszereivel, tehát egy géptől gépig menő nagy adattranszfer, például hitesi forgalomnál, ahol nagyon sok tétel van, és ezeknek az interfészeken keresztül összekötése, ez egy abszolút kétoldalú dolog. Úgyhogy itt én azt mondom, hogy kéz a kézben megy a vállalati szektor és a bankszektor.
Kemencei Ferencet, a Raiffeisen Bank vállalati és tőkepiaci üzletágaiért felelős vezérigazgató helyettesét hallották. A CSOK Plusz kihirdetése után fordulat látszik az ingatlan piacon, a támogatás október végi bejelentése óta megélénkült a kereslet, mondta az Inforádiónak az ingatlan.com vezető elemzője. Balog Lászlót kérdeztem.
Körülbelül egy hónappal ezelőtt került bejelentésre a CSOK Plusz, és bár a részletszabályok csak múlt héten kerültek tisztázásra, de a lakosság nagy része már több mint egy hónapja tisztában van azzal, hogy fog kinézni az új lakástámogatási program 2024-től. Megnéztük tehát, hogy az elmúlt 30 napban hogyan változott a lakáspiaci kereslet, és ez alapján elmondható, hogy éves szinten 2%-os keresletélénkülés történt, ennyivel nőtt az eladó lakások és házak iránti érdeklődések száma az ingatlan hirdetésekre. Nem csak az éves szintű mutató nőtt 2%-a, hanem az éven belüli változás is érdekes, mert megfordult, vagy szembe ment a jelenlegi szezonális tendenciával az a mutató, miszerint 2023 októberében, tehát az októberi bejelentés után eltelt 30 napban, a bejelentés előtti 30 naphoz képest stagnált az érdeklődés szintje, és ez azért érdekes, mert ebben az időszakban, tehát ahogy közeledünk az év vége felé, havi szinten 5-10%-kal szokott csökkenni a kereslet, ehhez képest most ugyanannyi az érdeklődések száma, és vélhetőleg a tranzakciók száma sem zuhan tovább, mint ahogy eddig ezt 2023-ban megszokhattuk. Ez alapján elmondható, hogy a CSOK Plusz fordulatot hozott az ingatlanpiacon, élénkült a kereslet.
Az ingatlan.com elemzésében azt is megállapítja, hogy drágulás helyett árcsökkenés jöhet bizonyos esetekben a lakáspiacon. Konkrétan milyen ingatlanoknál, vagy mely ingatlanok esetében?
Mindig, amikor kereslet élénkülést tapasztalunk a lakáspiacon, ezt az árak is leszokták követni, elsősorban a drágulás formájában. Most viszont ennél összetettebb a kérdés, mert a jelenlegi kereslet élénkülés nem csak azokban a jövőbeli CSOK Pluszos vevőkből tevődik össze, akik már most vadásszák azokat az ingatlanokat, amiket majd következő évben megvásárolnának, hanem a CSOK Plusz mellett a CSOK Minusz is jelentős szerepet kaphat a lakáspiacon. Emögött az áll, hogy az év végéig van lehetősége azoknak a családoknak tovább költözni, akik nagyvárosban szeretnének maradni, ott szeretnék megvenni a következő otthonukat, és ehhez a jelenleg elérhető lakástámogatásokat vennék igénybe. Az elmúlt néhány hét elegendő volt arra a családok számára, hogy felmérjék, hogy a következő évben életbe lépő, vagy a még most hatályos lakástámogatásokkal járnak-e jobban, viszont azok, akik úgy döntenek, hogy az idei nagyvárosi csokot használnák ki továbbköltözéshez segítségül, már csak 4 hetük maradt arra vonatkozóan, hogy a meglévő otthonukat eladják, az abból befolyó pénz mellé igényeljék a csokot, és megvásárolják a következő otthonukat. Ez a szűk határidő, viszont igencsak szűkös abból a szempontból, hogy itt gyorsan kell vevőt találni, mert a következő otthon megfinanszírozására is elegendő időt kell, hogy hagyjon a továbbköltöző család. Ebben segítséget jelenthet számukra az is, hogy az idén elérhető kedvezmények a nagyvárosokban, főleg azok számára, akik rendelkeznek meglévő gyermekkel, de újabbat már nem terveznek, bőségesnek mondható a következő évi támogatási szinthez képest, mert idén még igényelhető a nagyvárosokban is a illetékmentesség az ingatlan vásárláshoz kapcsolódóan, az ingatlan érték határára való tekintet nélkül, ugyanúgy az új lakásvásárlásoknál az áfa visszatérítés lehetősége idén érvényesíthető, az idén létrejövő szerződések esetében, és még most van lehetőség arra, hogy a 2 vagy 3 gyermekkel rendelkező kedvezményes 10 vagy 15 millió forintos fix 3%-os kamatozású CSOK kölcsönt igényeljenek. Ezek az extra kedvezmények rugalmassá tehetik az eladókat, hogy a létrejövő ingatlan ügyletben kompromisszumot kössenek az eladási árban az elérhető kedvezmények megszerzése érdekében. Ennek pedig az lehet a következménye, hogy az eddig tapasztalt árakhoz képest még találhatunk jó fogásokat az ingatlan piacon az év végéig.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották. Folytatódott a beruházások zuhanása a harmadik negyedévben Magyarországon. A KSH adatai szerint éves alapon több mint 12%-os a visszaesés. A részletekről Madár Istvánt, a portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét kérdeztem.
2,2%-kal csökkent a beruházások volumen az előző negyedévhez képest, így éves alapon 12,1%-os lett a visszaesés. Ugye 5. egymást követő negyedévben zsugorodott a beruházások teljesítménye, és hogyha figyelmen kívül hagyjuk a koronavírus válság egyszeri rövid sokját, akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy 5 éves mélyponton van a beruházások volumene. Ez a mostani adat, ez tulajdonképpen inkább talán abból a szempontból meglepetés, hogy a feldolgozóipar egész jól tartja magát a többi ágazathoz képest. Általában is igaz az, hogy a gépberuházások, amelyek zömében feldolgozóipari fejlesztéseket tartalmaznak, azok még egész jól mennek, ugyanakkor ezzel párhuzamosan szinte az összes többi ágazatban nagyon jelentős visszaeséseket láthatunk. Ezek éves alapon ilyen 20-30% körüli visszaesések. Ezek egyrészt reflektálnak nyilván a lakossági fogyasztás és beruházás visszaesésére, így például a lakásberuházások visszaesésére, és ugye a költségvetés helyzetére is, hiszen a szállítás-raktározás ágazat is 27%-kal esett vissza, amiben főleg infrastruktúrális fejlesztések lennének, tehát útépítések például tipikusan, és ugye ezekben is nagyon nagy a fék a költségvetés helyzete miatt. Tehát összességében azt mondhatjuk el, hogy bár van egy ilyen vegyes képünk a feldolgozóipar vártnál jobb teljesítménye miatt, de ezzel együtt a magának az egész gazdasági tevékenységnek a konjunktúrája az borzasztóan gyenge. Több tényező, amelyik húzza lefelé ezt a beruházási aktivitást, azok továbbra is nagyon erősen hatnak, dacára annak, hogy elvileg a harmadik negyedévben ugye kikerültünk a recesszióból.
A már említett szállítás és raktározás ágazat több mint 27%-os csökkenése mellett még melyek azok az alágazatok, amelyeknél ilyen hasonló mértékű visszaesés volt megfigyelhető?
Közel 30%-os a visszaesés az ingatlan ügyletekben, a mezőgazdaságban is még az importgépbeszerzések csak-csak tartanak, de egyéb típusú fejlesztések visszaesése miatt itt is 21%-os a csökkenés, és az eddig kisebb eséseket mutató információ-kommunikáció ágazatban is 26%-os csökkenést látunk. Emellett a kereskedelem is kétszámegyű ütemben közel 11%-kal tudott visszaesni egy év alatt. A művészet szabadidő ágazatban is 18%-os zsugorodást figyelhettünk meg.
Mire számíthatunk az év egészében, illetve mikor jöhet fordulat, vagy valamilyen javulás?
Arra nem lehet számítani, hogy egy ilyen nagyon hirtelen felpattanás a következő negyed években eljönne. Ugyanakkor nyilván valami javulás érzékelhető lesz, azt gondoljuk, hiszen azért a kamatok lassan is, de csökkenni fognak. Talán előbb-utóbb megjelenik valamennyi uniós forrás is a magyar gazdaságban, illetve ugye maga az általános gazdasági pangás, a gazdasági recesszió végével, az élénkülés megkezdésével talán azért remélhetjük azt, hogy a vállalatok optimizmusa és kapacitásbővítő tevékenysége az elindul. Ez inkább egy lassú fordulat lesz. A negyedik negyed évben ebből még szerintem kevés fog látszódni, és ezért várhatóan az idén éves átlagban kétszámegyű lesz a beruházások visszaesése. Erre egyébként az elmúlt 25 évben egyetlen egyszer volt példa. Érdekes mondom, 2016-ban, ami ugye alapvetően nem egy rossz éve a magyar gazdaságnak, ugyanakkor ott volt egy uniós költségvetési váltás, ugye a 7 éves költségvetések és annak a sajátos eltolódott jellege miatt 2016 eleje egy nagyon durván uniós forrás hiányos időszak volt. Ez okozott egy egyszerű sok hatást, és mivel abban az időszakban ugye nem sokkal voltunk a pénzügyi válság után, még nagyon jelentős volt az uniós források szerepe, és ez okozta azt, hogy akkor 11,3%-os visszaesés volt. Most egyébként az éve első háromnegyedéve 10,6%-os zsugorodás mutat, tehát annál egy kicsit kisebbet. Itt az utolsó negyedév fogja eldönteni, hogy lesz-e új történelmi visszaesés.
Madár Istvánt, a portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Közepes az idei haltermés, de a minőség kiváló, a piacokon pedig bőségesen lesz hal karácsony előtt, mondta az Inforádiónak a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivője. Lévai Ferenc azt is elmondta, hogy idén átlagosan 10-12%-kal kell majd többet fizetni a friss halért, mint egy éve.
Ez az év több mindennek köszönhetően, a boldogságos Jóisten végtelen kegyelmének, hogy vizet adott, a takarmányárak is lejjebb mentek, hát szerencsésebb volt a halászat. Egy jó közepes termés zártunk, ami nem azt jelenti, hogy tombolnunk kell az örömtől, de a tavalyi mohácsi katasztrófa hangulat után, amikor a magyar halászat 30%-a víz nélkül tengődött, hát ez egy ragyogó lehetőség már, úgyhogy a piac tele van friss hallal, feldolgozott hallal, szerencsére az akvakultúra másik ágazata, amelyik az intenzív haltermelést jelenti, ők nem is érezték meg annyira a tavalyi évet, ahol a melegvizes, termálvizes termelések történnek, afrikai halcsát, szürke halcsát, csíkos sügeret és más halakat állítanak elő, azok pedig teljes erővel már most készülnek, hiszen ők feldolgozzák a halat, és úgy kerül a piacra. Tehát a mennyiség mellé még egy egészen kiváló minőség is járul.
Az árakról még nem esett szó, holott ez fontos kérdés, milyen árakon juthatnak idén a vásárlók a hazai halhoz? Többe vagy kevesebbe fog-e kerülni, mint tavaly?
Hát ha egyetlen terméket tud mondani, jó kedvünkön kívül, ami kevesebbe kerül, mint tavaly, akkor legyen szíves, mondja meg. Nincs ilyen termék Magyarországon, ne fejlődj, hogy 30%-os infláció volt, és óriási áremelkedések minden területen. Mi azt mondhatjuk, hogy a tavalyi árakhoz képest egy 10-12%-kal vagyunk drágábbak, de a nyári csúcsákhoz képest 15-18%-kal olcsóban adjuk a halat. Tehát a termelés tudomásul vette azt, hogy azt az ár kedvezményt, amit nekünk a természet adott már, mint hogy volt vizünk és olcsó takarmány, azt visszaadtuk a fogyasztók felé. Más kérdés az, hogy a kereskedelem ezt hogy adja vissza, mert sajnos tapasztaljuk azt, hogy mi ugyan engedünk a tópati halárakból, hogy konkrét legyen 1700 forintért adtuk júniusban mondjuk a pontyot, azt a pontyot most 1350 és 1400-ért adjuk a tópaton, de a kereskedelem, hogy az át fog-e majd menni, azt nem fogjuk tudni megmondani.
Lévai Ferencet, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivőjét hallották.